színes ábrennél nem lesz. Megpróbáltam olyat, hogy mik a digitális átállások a pillérei, és én kitaláltam ötöt, hogy jogi környezet, gazdasági indítékok, műszaki megoldások, politikai akarat és fogyasztói igény. Ezek közül csak a fogyasztói igényel szeretnék a továbbiakban foglalkozni, és tudom azt is, hogyha egy igazi, szép oszlopsort szeretnék mutatni, akkor a Parthenon mutatnám be, ezt persze Amerikában újjáépítették, és sokkal több oszlop van, de ezt az egyet szeretném most kiválasztani. És hát ennek megfelelően a tartalom, amit mondanék, köszönöm szépen. Úgyhogy a fogyasztói igények kielégítésére a fogyasztói magatartás jellemzője az igen fontosak. Ezt újabban kezdik az Európai Unióban is egyre inkább komolyan venni. És a fogyasztói igények optimális kielégítésének elősegítése az a fogyasztói tudatosság megerősítésével. Ez a másik Európában egyre többet hangoztatott jelszó. Ami amit eddig még nem láttam, hogy ezeket én az innovációk terjedésével és terjesztésével próbáltam összehozni, és azt szeretném megmutatni, hogy a fogyasztói tudatosság megerősítését az innovációk terjedésével lehet modellezni. És azt szeretném megmutatni, hogy a digitális átállás az egy innováció terjedés és elfogadtatása, és ennek alapján szeretnék néhány következtetést levonni. Hát akkor vágjunk is bele a fogyasztói viselkedési modellekbe. A hagyományos, a neoklasszikus közgazdaságtan, hogy a gyönyörű közgazdasági modelljeit számolni tudja, kitalálta a Homo economicus, akinek végtelen kapacitása van információ befogadására és feldolgozására. Azután a 60-es években jött egy viselkedési közgazdaságtan, két Nobel-díjat is adott egyébként, amelyik megnézte azt, hogy a Homo sapiens, amit igazából mi vagyunk, az hogy viselkedik, és kiderült, hogy a Homo sapiensnek korlátozott információ befogadó képessége van. A Homo economicus semleges arra nézve, hogy a dolgokat hogyan prezentálják, a Homo sapiens azért nem, lásd a nagy áruházakba a polszdi. A Homo economicus a jövőt előre látja és számol vele, a Homo sapiens a jövő előrelátásában gyenge. A saját csak a, egy annak érdekében, hogy a modell számolható legyen, a Homo economicus csak a saját maga számára kívánja a gazdasági optimumot elérni, kiderül, hogy a Homo sapiens nem így viselkedik. Továbbá a Homo economicus egyformán kezelni a nyereséget és a veszteséget, a Homo sapiens nem. A Homo sapiens az veszteség kerülő és a nyereségre figyel inkább. Azok a tényezők, amiket a viselkedési közgazdaságtan kimutatott, én megpróbáltam nem mindent felsorolni, azokat, ami a témához illeszkednek. Az egyik a túlterhelő választék, hogy túl sok mindent kellene összehasonlítani. Ehhez még hozzájárul az, hogyha a szolgáltató erre rájátszik. Erre kitalálták azt a szép összevont nevet, hogy confuso policy, ami a confusion és a monopoliból származik, amikor kész akarva zavarja össze. Ha valaki megnézi, hogy egy mobil szolgáltató hány csomagot ajánl, akkor ezt majdnem, hogy igazolva látja. Amiből viszont az következik, hogy ha a fogyasztót segíteni akarjuk, nem biztos, hogy több, hanem jobb információt, és valószínűleg kevesebb információt kell átadni. A következő a megemlítés okozta befolyásoltság. Tehát a példa, amit föl szoktak hozni, hogy másképp fogadja a fogyasztó azt, hogy 97% zsírmentes, mint hogy 3% zsír tartalmaz. Pedig a kettő volt ugyanaz. A gyakorlati példa a mi szakmánkból az az, hogy ha egy mobil szolgáltató elnéz érte, az irodalom, vagy főleg a mobil szolgáltatókat készíti ki, hogy egy mobil szolgáltató ingyen mobil készüléket ajánl, ez sokkal vonzóbb, mint hogyha ugyanolyan értékű, két évre elnyújtott, olcsóbb értékű hívást ajánl föl. Ez egy másikkal is összefügg egyébként. És összefoglalva a fogyasztói döntési jellemzők, hogy a fogyasztók döntéshozatala eltér a hagyományos modellben feltételezett racionális döntéstől. Azt már mondtam, hogy több, hogy a veszteséget kerüli, a korábbi állapothoz ragaszkodnak, nem szeretik a fogyasztók a bizonytalanságot, a tisztességet értékelik, még akkor is, hogy a szolgáltató részéről van, jutalmaznak, büntetnek még a saját költségükre is, tehát hogyha egy szolgáltatóra azt látják, hogy úgy érzik, hogy tisztességes, akkor nála maradnak, még akkor is erre ráfizetnek. És erősebben diszkontálják a jövőt, mint a jelen, a kiberpolitikus diszkontálás. Erről szeretnék még mondani valamit, mert ez egy igazából fontos dolog, hogy a közvetlen hasznot azonnal nagyobbra értékelik, mint a közvetlen haszon ellenében fizetendő többletköltséget, ami hosszú időre van elnyújtva például. Tehát például 3 év vagy 2 éves hűségidő a valamelyik programcsomagra. Egyébként ez még közmondásokban is szerepel. Utána néztem, hogy egyedül a magyar közmondása jobb egy veréb, mint holnap egy túzok, amelyik időben differenciál, az angol is, az a better a bird in hand than two in the bush. Ugyanez a német is, hogy jobb egy verév a kézben, mint egy galamba háztetőn. Tehát egyedül a magyar a hiperbolikus diszkontálásnak a megtestesítője. A hiperbolikus diszkontálást onnan kapta egyébként, hogy hiperbola szerint tekintik a jelen értéket az exponenciális helyett, ami ebben az esetben sokkal meredekebb megtérülést jósol. A következő csoport, hogy a fogyasztók csak a legegyszerűbb döntéseket hozzák meg, és nem keresik meg az optimumot. Már ragaszkodnak a már ismerthez, nagyon fontos, hogy követnek másokat. Tehát tessék megnézni Magyarországon a szolgáltatóváltást. Valahol eléggé az utolsó helyen vagyunk, hogy hányan váltanak szolgáltatót. Európában ezzel is sokkal elterjedtebb. És megelégszenek valamivel, ami elég jó, ahelyett, hogy keresnék a legjobbat. Következő, hogy minél összetettebb a döntés, igazából annál korlátozottabb képességű embereknek kell dönteni. És gyakran hoznak olyan döntéseket, ami biztos, hogy nem szolgálja a hasznukat. Az egyik, hogy ha túl bonyolult egy döntés, akkor inkább nem döntünk. Marad minden a régi. Tessék gondolni az opt-in, opt-out-ra. Ugye, hogy maradok inkább ott, mert bonyolult azt írni, hogy nem. Ragaszkodnak a meglévőhöz, maradnak a régi szolgáltatóknál, holott sejtik, hogy nem ez a legjobb. A következő, hogy gyakran heurisztikán egy nagyon fontos dolog, de amit ki lehet számolni, egy matematikus azt mondja, hogy a heurisztika nagyon fontos, de ha valamit lehet számolni és bizonyítani, akkor számoljunk és bizonyítsunk. És a következő, az embereket könnyű összezavarni, és könnyen összezavarodnak, tehát hajlamosak félrevezető tanácsokat megfogadni. Pláne, hogyha azt megfelelően előkészítik. A módszer ez ellen jutunk a következőhöz, hogy a fogyasztói igények kielégítéséhez nagyon jó lenne a fogyasztói tudatosság megerősítése. Hát erről mondok pár szót. Hát az egyik az a Consumer Empowerment-nek a magyarítása, egy történet, hogy brüsszeli anyagokban a Consumer Empowerment nincs lefordítva. Annyira, hogy van egy EU anyag, amelyik a növekedés 12 rugója, ami közül negyedik helyre teszi az Európai Bizottság a fogyasztói tudatosság megerősítő Consumer Empowerment-et, a magyar fordítás úgy szól, hogy a fogyasztók. Kész. Az angol kormány számára, amit mondok az angol kormány számára, ez 2011-es anyagok, tehát nem nagyon elavultak. Ezt az angol Office for Fair Trading számára, tehát az angol versenyhivatal számára készítette egy egyetem, és a következő három jellemzőt írta, hogy képessé teszi a fogyasztókat megalapozott választásra és jogaik érvényesítésére. Biztosítja az intézményrendszert és jogi eszközöket, amelyek lehetővé teszik, hogy a fogyasztók a számukra legkedvezőbb eredményt elérjék. És azonosítja és kezeli a piaci jellemzőket. Tehát amit ebben mondani szeretnék, hogy nem csak a kínálati piaccal kell foglalkozni, mint eddig, mint a legutóbbi időben minden piacelemzéssel a hatóság foglalkozott, hanem bizony a keresleti piaccal is kell foglalkozni. A nagyon fontos megállapítás, hogy a fogyasztói tudatosság megerősítése nem szűkíthető le arra, hogy a fogyasztóknak elmondjuk, hogy mi lenne a jó, hanem nem elég a fogyasztói jogok ismertétele, hogy ha valami rosszul megy, akkor fordulj a szolgáltatóhoz, hanem segít, fordulj ide, oda, amúgy a végül fordulj föl, hanem feltételezi azt is, hogy elősegítik azoknak a képességeknek, tartós képességek kialakulását, ami elősegíti, hogy a fogyasztók megalapozott választásra legyenek képesek. Most a fogyasztói tudatosság megerősítése az nem csak a távközlésre, elektronikus hírközlésre vonatkozik, banki szektorra, kiskereskedelemre is tovább ugyanúgy. És szükséges a megfelelő jogintézményi háttér, hogy a megfelelő eredményt tudják elérni. A fogyasztói tudatosság megerősítésénél, tehát a kulcskérdés, hogy segítsük a fogyasztókat ahhoz, hogy számukra optimális, vagy legalábbis ahhoz közel álló döntéseket tudjanak meghozni, ennek azonban általános megoldása nem ismeretes. Sehol. Lózunk, hogy tessék ilyet csinálni, de hogy, ez sehol nincs meg. És itt jött az, amit én szerettem volna igazából elmondani, hogy viszont az innovációk terjedésével évtizedek óta foglalkoznak, ami természetszerű, hiszen egy innovációt létrehozó vállalat, szolgáltató, bárki, annak elemi érdek, hogy ezt az innovációt használják, bevezessék. Következésképpen nagy pénzeket fordít ennek a kutatására. Iszonyatos, szinte áttekinthetetlen irodalma van. Fogyasztói tudatosság megerősítése, ez igazából az állami érdeke lenne. Ebben a szolgáltatók, ha végig gondoljuk, kellene érdekeltek. Mert akkor a kényelmes pozíciójuk a veszélybe kerül. Tehát, hogyha van olyan fogyasztó, aki szolgáltatót vált, mert az könnyű, akkor kénytelen a szolgáltató úgy viselkedni, hogy olyan csomagot ad, nem mondom tovább. És ezt szeretnénk, ezt próbáljuk meg a továbbiak fölhasználni, tehát az innovációt, az innováció elterjesztésének a módszereit a fogyasztó döntések számára előnyös irányba való befolyásolására. És pár szót, akkor nem is párat, hanem elég sokat kell. Ugyan föl kellene tételezni, hogy ezt valamennyien ismeritek, de én azért úgy csinálok, mint az előbb volt, hogy inkább elmondom, hogy azonos nyelven beszéljük. Rogers volt az, aki rettenetesen régen, tehát az első könyvének az első kiadása 1962-es, és az ötödik kiadás az 2005-ös, és ha igaz, egy hatodik kiadásra is készülnek, a Diffusion of Innovations, és a következő ábrák, azok mind ebből a, erre vonatkozó ábrák, ebből a könyvből származnak. És a gondolatok is, annak ellenére, hogy fogom jelezni, hogy ennél van, sokkal kifinomultabb is, a kettő között majd rátérek, hogy hol van lényegi eltérés. Rogers azt mondja, hogy egy innováció terjedése az a következő módon történik, hogy az innovációra először tudomást szereznek, ez a tudásszerzés, ami részben az innováció jellemzőír, ami tulajdonképpen arról szól, hogy milyen módon tud az az egyén, csoport egy innovációról tudomást szerezni, erről nem szeretnék beszélni. A lényeges a meggyőződés, amikor arról győződik meg, hogy számára az innováció hasznos vagy nem hasznos. Utána jön a döntés, bevezetés, megerősítés, erről egy szót sem fogok szólni. A meggyőződésben viszont az innovációra jellemző tulajdonságok vannak, hát ezt most elmondtam. Egy innovációra a következő tulajdonságok jellemzők, legfontosabbak, amiket Rogers kiemel, a viszonylagos előny, hogy a fogyasztó számára ez jár-e olyan előnnyel, hogy érdemes bevezetni, mi az ára, megfizethető, és érte csinál egy feasibility study-t magában. Kell ez nekem. A következő az összevethetőség, hogy mennyire felel meg a fogyasztó értékrendjének, eddigi tapasztalatainak, igényeinek. Egy nagyon szép példát mondanék erre. A példa az, hogy elemezték, hogy a compact disk miért terjedt el olyan viharsebesen. És rájöttek arra, hogy nagyon egyszerű, mert ez összevethető a bakelit lemezzel. Ugyan kicsit kisebb, ugyanúgy kell kezdeni, be kell tenni valami kütyűbe, és kell valamit nyomni. És akkor a Walkman-ek, ha emlékeztek még a régi időre, az iszonyatos sebességgel nyert népszerűséget, és kimutatták kutatók, hogy azért, mert hát ez ugyanolyan, mint a bakelit lemez. A következő a bonyolultság, hogy mennyire nehezen megérthető számára, mennyire tekinti használhatóra. Van egy nagyon fontos, a kipróbálhatóság, hogy mennyire lehet erről tapasztalatot szerezni. Van-e valahol ezt már megnézi, meglátja, megfigyelhetőség, hogy egy innovációnak az eredményei mennyire hozzáférhető, mennyire látható. Tehát mennyire tudom megnézni azt, hogy na ez tényleg jó nekem. És a legutolsó kutatások hozzátettek még kettőt, a biztonságot és a megbízhatóságot, erről nem mondok többet, hát ez azt hiszem a nevében benne van, hogy ez mit jelent, az innováció tényleg olyan, ami biztonságos és megbízhatóan működik. Rogers még olyat is csinált, hogy az innováció elterjedését megpróbálta egy matematikai függvénnyel jellemezni, ezt a Gauss-görbével, normál valószínűségi eloszlást egyébként Gauss-görbével jelezte, hogy először elindult, aztán gyorsul, majd telítésbe megy, és az elfogadott innovációk időjegységre eső számát, tehát az, hogy hányan használják, hányan vezették be ezt az innovációt, ez értelem szerint ennek a sűrűség függvénye. Tehát ő ezt a matematikai modellt alkotta. Hadd mondjam, hogy 99-ben, akkor jelent meg erről egy cikk, már 10 matematikai modell volt. Ezt a matematikai modellben a Gauss-függvényt elég nehéz kezelni, nem használják, viszont a logisztikus görbét az szintetikus, a tangens hiperbolikus görbe. De ami nagyon fontos viszont a továbbiak szempontjából, amit egytől hatig jellemző, egytől hatig számokkal írtam, hogy az innovációt hogy fogadják el? Hányan fogadják el? És én ezen gyorsan szeretnék túlmenni, tehát az első, azok az innovátorok. Ez körülbelül a várható érték mínusz két szín, ez Rogers így találta ki. Tehát az innovációt elfogadó összes, de körülbelül 2,5%, ezek az innovátorok. Pénzük van, ami újdonság, tehát ha megjelenik egy új kütyű, új tablet, azt mindjárt meg kell venni. Korai felhasználók, ez még egy fontos, ami 13,5%, ezek már azért fontosak, mert már a közösségük számára mintakép szolgálnak. Még annyit szeretnék mondani, hogy egy kicsit más modell azt mondja, hogy ha ez az első, tehát a innovátorok meg a korai felhasználók már használják, attól kezdve már az Isten se állítja meg azt az innovációt. Az egyik ebben foglalkozó úr azt mondta, hogy akkor jön a tornádó, hogy jön az elfogadás. Ha nem, ha ezek nem fogadják el, akkor az innováció biztosíthat az ismeretlenségbe. Van a korai többség, ez jelentős, 34%, tehát ezek megfontoltak, hosszú idő alatt döntenek, de azért döntenek, nagyon fontos láncszem, mert nagy tömeg. És van kettő, a későbbi többség, későbbi többség és késekedők, erről később szeretnék beszélni. Innováció szereplője szintén tehát nem Rogers egyedül kutatta, hanem egy csomó kutatás alapján azt mondta, hogy a döntés eredményező kommunikáció két kiemelt szereplő köré csoportosul. Az egyik a változás közvetítő, a másik a véleményformáló. Ez fontos, mert ebben szeretném a háttéret elhelyezni. A változás közvetítő, aki a innovációval kapcsolatos döntést igyekszik a változás ügynökség, tehát annak, aki az innováció mögött áll, ez a változás ügynökségnek, a megfelelő irányba befolyásolni. Magasabb műszaki képesítéssel rendelkezik, hivatásszerűen űzik a feladatot. A döntés folyamat részvevői számára nem közvetlenül elfogadhatóak, hanem ők felhasználják a véleményformálókat. A véleményformálók azok, akik beágyazottak a helyi közösségbe, tehát akik az innovációt elfogadnák, és itt a kommunikáció interpersonális csatornákon keresztül folyik. A véleményformáló a külső kommunikációra nyitott, tehát a változás közvetítő felé nyitott, és ő tovább tudja adni az innováció terjesztésének az igényét. Mutatok egy másik ábrát, ez egy matematikailag sokkal precízebb modell, ezt használják legtöbben. Föl lehet ismerni, ez majdnem a Gauss eloszlás, csak itt már a görb nem szimmetrikus a görb, hanem aszimmetrikus, viszont van egy nagyon fontos, egy fontos jellemzője, nevezetesen az, hogy két részre osztja az innovációt elfogadókat, az egyiket, akik tömegkommunikáció hatására fogadják el, ez körülbelül az innovátor, meg a korai felhasználó, a Rogers terminológia szerint, és akik interpersonális kommunikáció, tehát a változás közvetítő hatására fogadják el. Ez a nagy Randa Rózsa színjelre sikerült. És azt látjuk, hogy a döntő többség, tehát ahol az innováció nagy mennyiségbe kerül elfogadásra, az éppen az interpersonális kommunikáció hatására történik. És akkor most nagyon röviden szeretnék átszaladni azon, hogy én hol látok azonosságot a fogyasztói tudatosság megerősítése, hiszen nekünk ez volna a célunk, tehát ezt tűztük ki célul, és eszközként próbáljuk az innováció terjedését felhasználni. És két oszlopba próbáltam az állításokat megfogalmazni, hogy az innováció elterjesztésénél a cél az innováció jellemző ismeretében azt a felhasználói döntés befolyásoló rendszert működtetni, amelyik elősegíti az innováció elfogadását. És szeretném megmutatni, hogy milyen feltételek mellett analóg ez avval, hogy a fogyasztói tudatosság erősítsük meg, ahol a fogyasztói viselkedési módok ismeretébe, ezt próbáltam felsorolni, olyan fogyasztói döntésbefogyasztó rendszert működtetni, amely a fogyasztó javát szolgáló döntést segíti elő. Itt párba állítottam, hogy mik az innováció jellemző tulajdonságunk, tulajdonképpen ugyanakkor a fogyasztói viselkedési módokon alapulnak. Ezeken én túlmennék, és megállnék itt a változás közvetítés véleményformáló szerepén, hiszen itt eltér a kettő egymástól, mert az innovációnál a döntés igen, nem. Elfogadom az innovációt, nem fogadom el az innovációt. Tehát amikor a fogyasztó dönt, hogy számára melyik tarifacsomag a legmegfelelőbb, egy csomóból kellene dönteni, és akkor, ha a változás közvetítő és a véleményformáló új szerepet vállal föl, és kiválaszt és javasol egyet a fogyasztónak a csomagok közül, akkor már ebben visszavezettük a feladatot az előzőre. Ismeritek azt egyébként, hogy hogy forral vizet egy fizikus? Fizikus úgy forral vizet, hogy vizet tölt a csapból, ráteszi a forralóra, megfelelő hőmennyiséget közöl vele, és ebben a víz felfor. Mit csinál a fizikus akkor, hogyha meleg vizet kap? Hát örül, hogy kevesebb hőmennyiséget kell közölni. Matematikus, hát hideg vizet úgy forral, hogy fölteszi, és ugyanaz, mint a fizikus. Mit csinál, ha meleg vizet kap? Kijönti, oda megy a csaphoz hideg vizet tölt, és ebben visszavezette a problémát egy már megoldott problémára. Tehát a változás közvetítés véleményformáló, hogyha olyat csinál, hogy a rendelkezésre álló rengeteg információ, bocsánat, ez a változás közvetítő, leredukálja egy egyszerű igen-nem döntésre, akkor a véleményformáló csak az a feladata, hogy a fogyasztónak azt mondja, hogy e kettő között választod, nem választod. A változás közvetítő, ami esetleg egy hiteles szakmai szervezet, egyetem, tudományos egyesület, és így tovább. Én megvallom őszintén, itt a HTR-re is gondoltam, az optimális szolgáltatási csomagot javasolni. Én azelőtt úgy voltam, hogyha mikor még dolgoztam és kutatófejlesztő voltam, és valami szerintem világrengető újdonságra jutottam, és ahhoz hasonlót nem találtam az irodalomban, akkor megrémültem, hogy valami nagy baromságot csináltam. Megnéztem az irodalomban, nem csináltam nagy baromságot. Az Egyesült Királyság kormányának a 2011-es költségvetéshez kiadtak egy Better Choices, Better Deals programot, ami négy pillérből áll, nem mondom el, külön egy délután érdemes lenne annak szenteni, mindennel foglalkozik, azt mondja, hogy ebben lehet többletberuházás nélkül a gazdaságot serkenteni, hiszen a fogyasztó nekiáll és innovációra kényszeríti a eladó, szolgáltatót, bankot és itt tovább. Ennek viszont van egy olyan kezdeményezése, amit úgy hívnak, hogy My Data, így, amelyik azt jelenti, hogy a kormány több mint 20 nagyvállalat, pénzügy, bank, közüzem, távközlés, online szolgáltató, akivel a kormány megegyezett abban, hogy ha a fogyasztó hozzájárul, akkor a fogyasztói profilját egy arra kijelölt intézetnek fogyasztói profilt átadják, és ebből az az intézmény egy megfelelő fogyasztói csomagot, tehát optimális mobil csomagot, optimális hitelkártya csomagot, optimális energiaszolgáltatót javasol. Hát ez körülbelül az, amit én mondtam, úgyhogy nem, tehát megnyugodtam, hogy nem valami nagyon nagy zöldség a javaslat. Tehát a digitális átállás, mint innováció terjedését próbáljuk, megpróbáltam kezelni. Az első az az volt, hogy megnéztem az NMHH honlapján, ott van három digitális átállás monitoring jelentés, ennek az adataiból logisztikus görbével közelítve, nem valami, tehát ezért nem adnak matematikusok, vagy matematikai Nobel-díj nincs, Abel-díjat nem adnak. A következőt kaptam, hogy 2014 végére az organikus fejlődés így menne tovább, akkor 2014 végére mintegy 400 ezer olyan háztartás volna, akik elsődlegesen tévévételre tető vagy szobaantennát használják. Mostani, tehát ami az előzőben elhangzott, hogy most van 600 ezer, ha ez az organikus fejlődés így megy tovább, ez körülbelül 400 ezerre csökken. 400 ezer hallatlan nagy szám. Tehát valamit tenni kell. Még egy, hogy ezekből mondom majd, amikor a javaslatokra érek rá, és amit az előbb nem olvastam föl, hogy Rogers csoportosítása szerint a legkésőbb bevezetők, tehát ez a maradék 400 ezer, ez a késői többséghez és a késekedőkhöz tartozik, na ezt most már ismertetném. A késői többség az innovációt összesen elfogadó 34%-ra jelentős szám. Szkeptikus, bizalmatlan, általában valami külső nyomásra fogad el innovációt, vagy gazdasági kényszerhatásra, vagy olyan kényszerhatásra, hogy nem lesz analóg tévévétel tovább, tehát valami olyan kényszer. Az innovációt nehezen fogadják el, erőforrásai szűkösek, az újdonsággal kapcsolatos bizonyságot meg kell szűnni, hogy az innovációt elfogadják. Aztán vannak a késlekedők, laggers, az angolban egy kicsit még pejoratívabb, mint az, hogy késlekedő. Körülbelül 16% elszigeteltek véleményüket, a múlt határozza meg, a múltba élnek, erőforrásai teljesen korlátozottak, és az utolsó pillanatban hozzák meg a döntést. Ezek után én idéznék a legutolsó digitális átállás monitoring jelentéséből. A tipikus elsődlegesen érintett háztartás 60 évvel idősebb, egyfős, alacsony iskolai végzettségű és bizonytalan anyagi helyzetű, napi pénzügyi gondokkal küzdő, községben, faluban található háztartás. Ez körülbelül az, amit a Rogers kicsit általánosabban fogalmazott meg. Viszont van még egy nagyon fontos következménye, ez a másik modell alapján, hogy a döntésüket interpersonális csatorna kommunikáció hatására hozzák meg, tehát nem tömegkommunikáció hatására. Tehát hiába teszi föl az NMHH honlapjára, hiába teszi a HTA honlapjára, nem olvassa, nem ez a csoport. Ennek kell az, hogy legyen véleményformáló valaki, tehát vagy a tiszteletes úr, hogy hú, ez milyen jó, vagy a patikus kisasszony, akire hallgat, hogy hú, ez milyen jó, nekem is ilyen van. Néhány következtetés. Én megpróbáltam összevetni most a tennivalókat ennek alapján, hogy egy sikeres digitális átálláshoz, tehát ez nem csak az ötletenem várát csinál, hanem országosan. Az egyik, hogy fel kell mérni a kereseti piacot. Hogy melyik azok a háztartások, amelyik elsődlegesen érintettek. Utána fel kell mérni a kínálati piacot, hogy lehet ezt kielégíteni. Műhold, kábel TV, és így tovább, hiszen ez mindegyike más és más, mert ha a Mari néni az Isten háta mögött dűlő 576 valaki, ott lehet, hogy egy kábelt kivezetni, az lényegesen nagyobb költség, mint a fő utca 3, vagy a fő utca 1-ben van a feljáromás. És a következő, hogy milyen segítségre szorulnak, tehát a fogyasztói tudatosság megerősítése. Ez gondolta, mint általános modellt. Az első lépés, erről nagyon sokat nem mondanék, tehát tesztprogram keretében biztosítja a közszolgálati tévécsatornák vételét a legrászorultabb háztartások számára. Ennek a kritériuma az NMHH honlapjáról, tehát nem titkos, onnan olvastam el. Aktív korraknak járó támogatás, foglalkozás helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, időskorúak járadéka, nevelési ellátás saját jogon, és így tovább, és így tovább. Tehát ezek pillanatilag meghatározott, a tesztprogramban meghatározott kritériumok. És az én következő javaslatom, ez igazából már az NMHH irányába is egy javaslat, hogy meg kell határozni a tesztprogram alapján az arra rászoruló háztartás közszolgálati tévécsatornákkal való ellátásának átlagos költségét. Elhangzott a 20 000 forint, ami vagy jó szám, vagy becslés. Egyébként ha utána számolunk nagyon egyszerű módon, és azt mondjuk, hogy 400 000 háztartás 20 000 forinttal 8 milliárd. Tehát 8 milliárdot kellene arra költeni országosan, hogy az analóg tévét lehessen venni, ha a set-top boxot neki meg kell venni, és így tovább.
De csak a
rászorultaknak.
De
csak a rászorultaknak.
Ez a többi?
Az 15%.
De a többinek is meg kell venni.
A
többi? De hát igazán volt, ha nemzetközi, tehát én láttam olyan papírt, szintén angolul csinálták, amelyik több sor volt, amit a digitális átállás stratégiában kellett volna annak idején megcsinálni, a kiadások, bevételek. Bevétel frekvenciadíjból, ebből abból, amabból kiadás, nem az állam kiadása, összes kiadás. És volt egy határidő, amikor az analóg lekapcsolás legérdemesebb megcsinálni. És ez 2012-2013-ra adódott az angoloknak, hogy akkor a jelen érték, akkor az optimális. És ezután mondom, gondolnám én, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi keret ismeretében, ez a pénzügyi keret határolja be, hogy hány háztartást tud az állam segíteni, hogy hány háztartás ingyenes ellátása biztosítható, és ezután a maradék, hogy hány segítségre szoruló háztartással kell számolni. Én az előbb fejszámolást végeztem a két körzet adatai alapján, abból számomra az derült ki, hogy 15% az összes átállásra kényszerítettek, vagy átállás szükségesség látóknak a 15%-a az, akit az állam támogat, marad 85%, akivel NMHH pillanatilag nem biztos, hogy tud foglalkozni. Itt csak idéztem abból az ominózus törvényből, amiről már volt szó, hogy tulajdonképpen ez az a rendelet, amiről az volt a szó, hogy az Európai Uniónál van, felhatalmazást kapott a hatóság elnöke, hogy a rendeletbe állapítsa meg a közszolgálati médiaszolgáltatás digitális vételének biztosítása érdekében a digitális vevődekóderek, illetve a vevődekóderek helyszínen történő beszerelésére, telepítésére, valamint az ehhez szükséges eszközök állami támogatására vonatkozó szabályokat és az adatszolgáltatási rendjét. Tehát az NMHH így módon jogosult lesz adatokat kérni. Az már magánvélemény, hogy ha a digitális vevődekóder itt szerepel, akkor én írtó gondot látok arra nézve, hogy hogy lehet a kábel TV szolgáltatás ebbe belevenni. Ez egy törvény, amit 2011-ben fogadtak el, ebben a szöveggel. Ez a 2012-ben...
Ott is digitális vevődekóder van a kábel TV.
Ha abban benne van, akkor...
Már szabadnak.
És akkor mondom tovább már a vége felé, hogy én úgy képzelném el, tehát egyik megoldási lehetőség lenne, hogy egy kérdőív, ezt a HT-et csinálná például, a TV nézési igényekről és a még elviselhetőnek tekintett költségekről, továbbá arra, hogy van-e szüksége tanácsadásra. Egy megállapodás LMHH-val, önkormányzatokkal, Magyar Postával, hogy ezt a kérdőívet kezelik, tehát ha Mari néni elviszi a postára, akkor a posta ezt eljuttatja, vagy az önkormányzat a jegyzőhöz, akkor eljuttatja a HT-hez például. És jön a következő, megint olyan, amire már volt példa. Ugyan én találtam ki, de volt rá példa, hogy a csak földi sugárzású analóg tévécsatornákon ismételten, és csak azokon, a TV-n nem, megjelentetni egy olyan felhívást, hogy aki ezt látja, az legyen tisztában, hogy 2 éven belül ezt a tévét nem fogja tudni nézni. Ha nem esik az NMHH által felügyelt támogatott ki körbe, akkor az NMHH foglalkozik, akkor akik számára ingyenesen biztosítják a vételi lehetőséget, töltse ki ezt a kérdőívet, ami nem jön az a kérdőív, mint amit az NMHH kért, és adja oda az önkormányzatnak, vagy a postai kézbesítőnek. És ennek alapján, én itt már megpróbáltam lágyan fogalmazni, hogy az NMH által megbízott intézmények, egyesületek feldolgozzák a kérdőíveket, és ahol szükségesnek ítélik, tanácsadást javasolnak. És bennem fölmerül a kérdés, ami először nekünk kell tisztázni, hogy ilyen feladatok mellett lehet-e a HT a változás közvetítő? Fel tudjuk-e vállalni? A következő, kell-e véleményformáló, vagy az analóg lekapcsolás egy olyan kényszerpálya, ami kényszeríti az embereket arra, hogy az innovációt elfogadják? Azért odaértem egy másikat, hiszen az Európai Unió, amikor a digitális átállást propagálta, leírt, a bizottsági anyagot írt, akkor egyik fontos követelménynek a digitális írástudás elterjesztését tekintette elsődleges célnak. Ez most, ha ki tudod kapcsolni magnót erre a rövid időre, tehát a kérdés, hogy mi a kormányzati cél az Európai Uniós, meg az ITU előírásoknak való megfelelés, vagy tényleg a digitális írástudás elterjesztése, mert az több, mint az, hogy egy vevődekóder bekapcsolnak nála, mert akkor ezt kellene tudni használni, az elektronikus programgájtot kellene tudni kezelni, és az Európai Unió úgy gondolta, hogy ez egy lépés a digitális írástudás felé. És a következő, hogy az NMHH segítségével elvégzi a kínálati piac felmérését, tehát én úgy képzelem, hogy a kínálati piac felmérésébe igénybe kell venni az NMHH segítségét, hiszen a szolgáltató tudja, hogy hol akar és hol tud, milyen áron szolgáltatni. Ezt az NMHH meg tudja, és például a szélessávú átvitelnél minden szolgáltatótól megkérdezi, és pontosan tudja, hogy Jászkiskun Bütyködön melyik szolgáltató milyen sebességű internetet tud szolgáltatni. Ugyanezt meg lehet kérni, tehát én személy szerint az, hogy ezügyben a polgármestereket kérdezzük, ezt én kicsit naivitásnak érzem, ez az én véleményem volt. Ahol elégséges és tovább mondom, hogy ahol elégséges az iránymutatás, ott iránymutatást adnak, hogy hogy ezt ki kell dolgozni HTA honlapon, roadshow-n, nagyon sok helyen, ahol azonosítható véleményformálóban. A 11. kerületben tudok egy ilyen nagyszerű véleményformálót, a 60 plusz klub, ami egy igen kiváló intézmény, van internet tanítás, minden van, tehát ahol van nyugdíjas klub, oktatási intézet, kisebbségi önkormányzat, horribilletik klub. Ott szükséges oktatást tartani, tehát a véleményformálókat oktatják, hogy mire kellene a fogyasztókat rábírni. Hát ennek jelentős erőforrás igénye van, ennek rendelkezésre állását, felhasználhatóságát, fedezhetőségét, ezt elvezünk kell. És köszönöm a figyelmet, kérdések, és én remélem, hogy a válaszok ilyenek, mert egy született optimista vagyok. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen!
Kérdések?
A kérdés a fogyasztói tudatosságra kapcsolatban, akkor aztán vezetem, hogy a fogyasztói tudatosság gyakorlatilag megteremtése csak az államainak ez az erő. Akik a piaci szereplők, de még esetleg nem léptek piacra, vagy éppen most abban a piaci szerezik.
Igaz. Igaz.
Az inkumbensről, vagy...
Igaz. Teljesen egyetértek. Még a piaci szereplőkről annyit, hogy amikor a hiperbolikus diszkontálásról beszéltem, van még egy nagyon fontos megállapítás, nevezetesen az, hogy ez nem csak a fogyasztókra jellemző, hanem a szolgáltatókra is, hiszen egy szolgáltató hamarabb hajlandó arra, hogy egy számlasokat okozó számlát állítson ki, mint arra, hogy legyint egyet, és azt mondja, hogy inkább megtartom ezt a fogyasztót, meg még további húszat. Ez az angol versenyhivatal számára készített tanulmányból idéztem. Úgyhogy igen, valóban, és ehhez hozzátartozik az, hogy a piacot, tehát ha az NMHH piacelemzést végez, akkor a fogyasztói piacot is meg kell nézni. Tehát körülbelül ugyanúgy, mint az információs aszimetriát szokta nézni, tehát ezeket a fogyasztó...
De a kereseti helyettesíthetősége van, vagy a fogyasztó világban...
Pontosan, tehát a kereseti helyettesíthetőségnél csináljuk a SNIP-tesztet, vagy csináltuk, vagy csináljátok a SNIP-tesztet. Feltételezve az, hogy a fogyasztó olyan, hogy ő tudja, hogy mi az optimális, tehát beleestünk ugyanabba, mint amiben a hagyományos közgazdaságtan. És ez nem biztos, hogy így van, sőt.
Én szerintem abban van, hogy igaza, hogy a digitális átlásra kapcsolódó kommunikációnál, ahogy Endre is említette, nem csak a közvetlen támogatottakra kell fókuszálni, nem csak azokra, akik nem támogatottak, de csak annak felkeszteni tévézek, hanem mindenkire, mert esetleg köztük van az az unoka, aki majd segít a nagymamának, mert a nagymama nem fogja olvasni az NMHH honlapján, vagy egy külön honlapon az, hogy digitális átállás így is így, hanem az unoka fogja neki megmondani, mert ő olvasta.
Mert ő olvasta, és igen.
Kollégák, további kérdés.
Az előadásról is a jelenlétünket írjátok alá.
Amennyiben nincs további kérdés, megköszönöm dr. Schmider Giván érdekes előadását. Bízom benne, hogy ez a gondolatfelvetés előbb leviszi a digitális átállás problémáit. További sok sikert kívánok a jövőben.
Magunkra.
Igen.
és hát az országnak a probléma leküzdésére.
Mi az ország, mi vagyunk?
Én arra gondoltam, hogy ezt az előadást itt Endrének is elküldtem.
Persze. Ez Iván Antal Lacinak elküldött, felkerül a HTE honlapjára.
Én arra, tehát Antal Lacinak küldöm.
Igen, és akkor a linket elküldött.
A linket elküldött.
Mert akkor...
Ez így Európai.
Jó? Jó. Mert akkor Endrét is szoktassuk ahhoz, hogy HTE itt van a képen, meg ő is hadd küldje tovább a linket házon belül.
Antal Lacinak
köszönjük szépen!